Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, mai vendégem Farkas Dániel alpolgármester, akivel a városunkat érintő ügyekről fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntelek és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
A márciusi testületi ülésen egy rangos díj odaítélésére is sor került. Kiskunhalas város köznevelésért díjat szavazott meg a képviselő testület 3 pedagógusnak. Idén kik kapják ezt a rangos elismerést?
Zárt ülésen tárgyalta a képviselő testület ennek a díjnak az odaítéléséről szóló napirendet, és végül az a döntés született, hogy 2019-ben a pedagógus napon Tarné Sári Mária, a Szent József Katolikus Általános Iskola tanára, Szabó Julianna, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium igazgatóhelyettese, illetve Nagy Cirok Lászlóné, a Fazekas Mihály Általános Iskola igazgatónője veheti majd át ezt a kitüntetést.
Ezek a pedagógusok mind kiemelkedő munkát végeznek az oktatásban. Hogyan dönt a képviselő testület egyes pedagógusok esetében ennek a díjnak az odaítéléséről?
Hát ilyenkor mindig kicsit nehéz helyzetben vagyok, hiszen ugye zárt ülésen tárgyaltuk. Egyébként azért alapvetően azt el tudom mondani, hogy ezen kitüntető díjak odaítélésénél végigmenő vita nem szokott azért kialakulni. Nyilván minden frakciónak megvannak a maga elképzelései és szempontrendszerei. Ennél a díjnál azért korábban, azt mindig itt a rádióban is elmondtam, hogy azért törekszünk olyan pedagógusokat díjazni, és nyilván ez lenne szerintem egy kitüntető díjnak, egy szakmai díjnak a fő célja, akik a pályatársaiknak, kollégáiknak nyilván példát is tudnak mutatni. Ha ebből a aspektusból nézzük az idei díjazottakat, én azt gondolom, hogy mindhármuk eddigi életútja, szakmai karrierje egy igencsak gyümölcsöző és eredményes karrier volt, tehát tényleg a fiatal pedagógusoknak azt hiszem, hogy mindhárom díjazottat nyugodtan példaként lehet állítani.
Ennek a díjnak az odaítélése ugye most történik meg, mikor szokott lenni az ünnepélyes átadó?
Mindig a pedagógus napon kerülnek átadásra ezek a kitüntetések.
És ilyenkor méltatják is ezeknek a pedagógusoknak a munkáját, ezt ki fogja megtenni majd?
Így van, ugye a méltatásban általában annak az intézménynek a vagy a vezetője, vagy pedig a pedagógusai szoktak részt venni, ahonnan ugye a díjazott kikerül. Tehát itt az idei évben nyilvánvalóan, hogy a Szent József Katolikus Általános Iskolából, a Tekóból, illetve a Fazekas Mihály Általános Iskolából kerülnek majd ki azok, akik méltathatják a kitüntetetteket.
Lépjünk tovább most a nyílt napirendi pontokra. Megszületett a végleges döntés az új szociális támogatással kapcsolatban. Pontosan mi lesz az, ami majd megilleti a halasi lakosokat?
Igen, a legutóbbi képviselőtestület ülésen született arról döntés, hogy egy újfajta támogatási rendszert szeretnénk bevezetni a kiskunhalasi kisgyermekes családok részére. Ennek két iránya lesz. Az egyik az úgynevezett életkezdési támogatás, amit mi inkább baba csomagnak szoktunk nevezni, mely azt jelenti, hogy innentől minden kiskunhalason született, vagy az ország bármely pontján született, de kiskunhalasi lakcímmel rendelkező új lakosunk egy csomagot fog kapni, amelyben olyan akár babaápolási, akár egészségügyi eszközök lesznek, amelyek mi azt gondoljuk egyeztetve a szakemberekkel, hogy nagy segítséget jelenthetnek egy gyermek születésekor, tehát akár gondolhatunk itt törlőkendőre, pelenkára, törölközőre és egyéb olyan eszközökre, amelyeket majd a családosok tudnak használni. Ezeknek a kézbesítésében és a csomagok eljutatásában a védőnői hálózat lesz majd az önkormányzat segítségére, hiszen ők azok, akik először találkoznak az újszülöttekkel, illetve a családjukkal, és ami nagyon fontos, és ez egy kifejezett célunk is volt, hogy az alanyi jogon járjon, tehát nem egy klasszikus szociális támogatás legyen, hanem egy olyan csomag, amelyet minden újonnan született kiskunhalasi megkaphat.
És mi a másik támogatás, ami még most újonnan bekerült a programba?
Az pedig egy iskola kezdési támogatás, amelyet idén szeptembertől tudunk majd konkrétan bevezetni az iskola kezdéshez kapcsolódóan. Itt pedig minden olyan kiskunhalasi diák, aki az első osztályt megkezdi, egy iskolaszer csomagot fog kapni, ez is szintén alanyi jogon fog járni. Ezt a különböző papírboltokkal, pedagógusokkal egyeztettük, Ennek is szerintem egy nagyon fontos üzenete az, hogy minden kiskunhalasi diák ezt meg fogja kapni. Polgármester úr most a napokban keresi föl az iskoláknak a tantestületi értekezleteit, és még egy kis konzultáció folyik ennek az átadásának a pontos menetéről a tanítónőkkel, igazgatókkal, de a tervünk az az, hogy már a beiratkozáskor értesüljenek róla a szülők, hogy fognak kapni egy ilyen csomagot, tehát nem muszáj majd bizonyos eszközöket megvásárolni, hiszen ezt mindenki meg fogja kapni szeptemberben, és az iskola kezdés első napján szeretnénk ezeket a csomagokat szintén eljuttatni a diákokhoz, és hát egy fontos cél mindkét csomag esetében, hogy legyenek benne olyan dolgok is, amelyeken a kiskunhalas logója, vagy egy fontos üzenet lesz majd, ami emlékeztetheti akár majd a csecsemőket a későbbiekbe, akár pedig az első osztályos diákokat, hogy ők Kiskunhalason élnek, itt járnak iskolába.
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon szép gesztus, és biztos vagyok benne, hogy mindenki örömmel fogja fogadni. Köszönjük az információkat, az útfejlesztésekkel folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Farkas Dániel alpolgármesterrel, az elmúlt képviselőtestületi ülés határozatairól és döntéseiről, és egy megállapodás született most már. Harkakötüny és Kiskunhalas között útfejlesztésre kerül sor. Pontosan melyik útról van szó, és mikor kerül majd kivitelezésre?
Korábban Kiskunhalasváros önkormányzata, illetve Harkakötüny közösen pályázott a félegyházi útfejlesztésére. Akkor kötöttünk egy megállapodást a pályázat benyújtására, most azonban egy újabb megállapodásra volt szükség, hiszen ez a pályázat sikeresen szerepelt az elbírálásnál, azonban voltak olyan elemek, amelyek kikerültek, különböző eszközöknek a megvásárlása, ezt nem támogatta a pályázatkezelő, viszont az alapcélt a félegyházi út szilárd burkolattal történő ellátását és így módon történő fejlesztését igen. Harkakötöny község önkormányzata és a mi képviselőtestületünk is egyelőre pozitívan áll ehhez a pályázathoz, és célunknak tekintjük, hogy ezt megvalósítsuk, ezért is támogatta a képviselőtestület egyhangú szavazással azt, hogy meg lehet kötni ezt a konzorciumi megállapodást, illetve biztosítjuk a pályázathoz szükséges önerőt. Zajlik egyébként a kivitelezéshez szükséges tervezés és közbeszerzés előkészítése, és nagyon bízom abban, hogy hamarosan el is tud kezdődni ez a közbeszerzés. Ugye manapság azért nyilván az nem titok, hogy nagyon nehéz kivitelezőket szerezni, akár a különböző építési, akár speciálisan az útépítési beruházásokhoz, de bízunk benne, hogy sikerül, és talán már az idei évben elkészülhet ez az útfelújítás.
A közbeszerzési terv módosítására is sor került most az előző testületi ülésen, hiszen új fejlesztésekre is lehet számítani most 2019-ben. Melyek lesznek ezek?
Ugye ez a közbeszerzési terv az a dokumentáció, amelyet szinte minden képviselőtestületi ülésen meg kell tárgyalnunk, hiszen minden egyes újabb fejlesztés miatt szükséges ezt kiegészíteni. Ami újdonságként szerepel az anyagban, az a fürdőfejlesztéshez, illetve a lovasbázis fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzések. Ugye a fürdő területén most már közbeszerzési szakasznál tartunk a tervezést illetően, tehát most kerül majd kiválasztásra az a tervező csapat, aki az új fürdő konkrét terveit elkészítheti, illetve ezzel párhuzamosan egy új termákút fúrására is sor kerül az idei évben, hiszen azt már többször elmondtam akár itt a rádió hallgatóknak is, hogy a mostani fürdőhöz is elengedhetetlen egy új termákút, tehát ezeknek a közbeszerzése is hamarosan elkezdődik, illetve a lovasbázis további fejlesztéséhez szükséges közbeszerzésről is döntött a képviselőtestület, ez is szerepel most már a közbeszerzési tervében az önkormányzatnak.
Egy pillanatra álljunk meg a fürdőfejlesztésnél. A termálkút fúrása, ez egyébként mit jelent? Helyileg ugyanott lesz majd, ahogy az előző, vagy a mostani van megfúrva, vagy picit messzebb kerül? Milyen változás várható a strand területén ezzel kapcsolatban?
Ugye a mostani termálkút a fedett fürdő, illetve a Csetényi Park között található. Én azt hiszem, hogy a fürdőlátogatók nem is feltétlenül láthatják ezt, hiszen egy kieső hátsó részén található ez a fürdőnek. A szakemberek véleménye az, hogy ezt egy hasonló, ehhez közeli helyszínen kell kialakítani, tehát várhatóan itt lesz majd az új termálkút is megfúrva. Maga a fúrás talán egy látványosabb része a fejlesztésnek. Önmagában a kút azért egy nyilván a föld alatt található, ennek a felszíni része pedig általában fedve van, tehát nem egy látványos, viszont annál sokkal fontosabb része a fürdő mindennapjainak.
A kútfúrás után egyébként vízminőség ellenőrzése is sor kerül, hogy az is ugyanolyan minőségű, mint ami most jelenleg üzemel?
Igen, hát egy elég szigorú szabályrendszer az, aminek meg kell felelni. Ugye nekünk a legfontosabb célunk az, hogy ugyanezt a minőségű termálvizet tudjuk még éveken, évtizedeken keresztül biztosítani a fürdőben, tehát a szakembereknek is az a célja, és nekünk ez az elvárásunk az ő irányukba, hogy az új kút ugyanezt a minőségű vizet tudja majd produkálni.
Nyilván tájékoztatjuk majd a hallgatókat, amikor ez a folyamat megkezdődik, hiszen valóban, ahogy azt mondtad, nagyon látványos lesz, és természetesen várjuk majd az eredményeket is, nem sokára folytatjuk a beszélgetést, a felújítási keret is bővült, erről tudhatnak meg többet, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
A városunkat érintő ügyekről folytatjuk a beszélgetést Farkas Dániel alpolgármesterrel. A felújítási keret 20 millió forintot tartalmaz. Idén mely intézményekben lesz szükség kisebb munkák elvégzésére?
A felújítási keret az idei évben hasonlóan a tavalyihoz egy 20 millió forintos keret, amely azt a célt szolgálja, hogy olyan kisebb felújítási karbantartási munkálatokat el tudjunk végezni az önkormányzati intézmények területén, amelyekhez a pályázati források vagy nem elegendőek, vagy pedig nincs olyan pályázati forrás, amiből ezeket a fejlesztéseket végre lehetne hajtani. Igyekeztünk minden az intézményektől érkező javaslatot pozitívan elbírálni, vagy legalábbis minden intézménynek valamekkora összeget biztosítani. Itt néhányat kiemelve a csipkeházban sor kerül a pályázatból kimaradt nyílászárók festésére, például a városi bölcsödében udvari térkövezésre, gumilapozásra, a városi könyvtárban iroda kialakításra, illetve a bejáró térkövezésére, a Torma János Múzeum régebbi épületrészében parketta csiszolásra, külső nyílászárók festésére, az óvodáinkban, és itt most nem sorolnám föl egyesével, nyílászárók javítására, a mosdóhelységek felújítására, belső falfelület javítására, festésére, udvari járólapok cseréjére. A főzőkonyhánkon különböző villany- és vízszerelési munkálatokra, a közösségek háza külső vakolatának felújítására, repedések javítására, a sóstón található kilátót szeretnénk megújítani, illetve a Városgazda ZRT-nek volt több város különböző pontján található ingatlanokat érintő felújítási javaslata, ezeket is támogattuk, illetve a polgármesteri hivatal földszinti ügyfélmosdójának is a belső felújítása bekerült. Ez összesen megközelítve 30 helyszínt foglal magába, és ahogy az elején említetted, és ugye 20 millió forintos fejlesztésről beszélünk.
Előfordul-e az, hogy a fejlesztési keretben előzetesen megtervezett feladatok mellett valami közben jön, ami nagyon sürgős és muszáj elvégezni, ilyenkor van erre lehetőség?
Hát ilyen hetente fordul elő, nyilván ezért is tervezzük mindig úgy az önkormányzatnak a költségvetését, hogy legyen tartalék, amiből az ilyen viszmajor problémák, a csőtörés, gázszivárgás, egy nagyobb esőzés után olyan hibáknak a javítása, amit nyilván még egy ilyen keretfelosztásakor se lehet orvosolni, hiszen ha most hallgatták a tisztelt hallgatók, hogy milyen problémákat soroltam, ezek nyilván azért nem egyik napról a másikra jelentkező problémák, amelyeket a felújítási keretből megoldunk. Én azt gondolom, hogy éves szinten jó néhány millió forint az, amelyet még ezen felül arra elköltünk, hogy a viszmajor problémákat orvosoljuk.
Zajlik városunkban az útfelújítások folyamata. Ismét egy úttársulat alakult meg. Most melyik utcában fogtak össze a lakók?
Egy darabig még számoltam a lakossági utakat, most már nem tudom megmondani, hogy hanyadiknál tartunk, amely alapvetően öröm teli, meg egy kicsit a rossz memóriámra is utal, de a Cseresznyés utca most már nagyjából a tizedik, amely ebben a ciklusban jelentkezett, hogy szilárd útburkolatot szeretnének. Ugye először a tervezésre alakult úttársulat, majd pedig a tervezői költségbecslés alapján meghatározott összegről döntött úgy az itt található ingatlan tulajdonosoknak több mint kétharmada, hogy elfogadja azt és kezdeményezik a úttársulat létrehozását, és szeretnének is szilárd útburkolatot az utcájukban. Erről a projektről azt tudom mondani, hogy nagyjából 32-33 millió forintba fog kerülni egy sikeres közbeszerzés esetén, és ugye ennek a felét kell kifizetnie az itt található ingatlan tulajdonosoknak, a másik felét pedig önerőként az önkormányzat biztosítja.
A mostani testületi ülésen a 2018-as év adóztatásának a beszámolójára is sor került. Mi tapasztalható az előző évekhez képest?
Ugye az adóbevételekről a költségvetéskor mindig el szoktam mondani, hogy alapvetően azért ezeket mi tudatosan alul tervezzük éppen amiatt, hogy soha ne érjen minket semmilyen negatív élmény. Nyilvánvalóan ezért a tervezethez képest nagyobbnak tekinthetőek a tavalyi évben ténylegesen befolyt adóbevételeink, ezért talán inkább amit fontos megnézni, hogy az előző évekhez képest miként alakult az adóbevételeknek az összege, és itt összegészében azt el tudom mondani, hogy mind a 16-os, mind pedig a 17-es évhez képest nőtt a városhoz befolyt adónak a mennyisége, ez a tavalyi évben már megközelítette a 1,5 milliárd forintot, és nyilván továbbra is ebből rendkívüli mértékben kiemelkedik az iparűzési adó, amely 1,1 milliárd forint körül volt, és hogyha ehhez még a többi adónemet is hozzáveszünk, akkor azért el lehet azt mondani, hogy alapvetően az önkormányzat saját adóbevételeinek a 80-85%-át azt a helyi vállalkozások fizetik meg. A talán leginkább ismert adónem ugye a kommunális adó, ez ugye 62 millió forintos bevételt jelentett a tavalyi évben, és az a 4%-át teszi ki a saját adó bevételeinknek. Tehát nyilván ez egy jelentős összeg, de hogyha összegészében tekintjük az adóbevételeket, akkor viszonylag csekélynek mondható. Illetve utaltam arra is, mielőtt az adás előtt beszélgettünk, hogy azért ezekből a számokból, adatsorokból sok minden mást is ki lehet olvasni, és amire én a képviselőtestületi ülésen is felhívtam a képviselőtársaim figyelmét, az pedig az, hogyha megvizsgáljuk a különböző adónemek arányát, és az, hogy mennyien fizetik azt az adónemet, akkor a gépjárműadónál egy érdekes számra figyelhettünk fel. 2015-ben még 9675 adózó volt, aki gépjárműadót fizetett. Ez a tavalyi évben már meghaladta a 10 000-et, és 2015-ben még 13600 jármű után fizettek Kiskunhalason gépjárműadót, ez pedig a tavalyi évben már majdnem 2000-rel nagyobb szám volt, meghaladta a 15 000-et. Tehát azt látjuk, hogy ha nem is drámai, de azért egy nagyon jelentős emelkedés figyelhető meg a városban található gépjárművek számát tekintve, ami adóztatási szempontból jó, hiszen nyilván több adó folyik be, viszont hogyha az útjainkat nézzük, vagy akár a parkolók kihasználtságát, akkor azt látjuk, hogy ez napról napra egyre nagyobb problémát okoz. Tehát én azt gondolom, hogy a következő éveknek egy fontos kihívása lesz az önkormányzat részére, hogy erre reflektálni kell, hiszen az látszik a számokból, hogy a következő években is ez tovább fog növekedni, egyre több járművel fognak majd rendelkezni a kiskunhalasiak, és nyilván nekünk pedig az a feladatunk, hogy jó minőségű utakon tudjanak közlekedni ezek a járművek, valamelyes legyenek a városnak olyan részei, amelyet meg tudunk óvni, például a gépjárműforgalomtól, gondolok itt a belvárosra, és legyenek olyan méretű parkolóink, akár a lakótelepeken, akár a belvárosban, ahol ezeket tárolni lehet.
Köszönjük szépen az információkat, növekedés tapasztalható, ami úgy gondolom, hogy mindenképpen jó hír. Köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Farkas Dániel alpolgármesterrel beszélgettünk, a riporter Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.